Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! A Mária Rádió stúdiójából élőben jelentkezünk, aminek nagyon örülünk. A ma esti témánk egy nagyon érzékeny, egy nagyon megosztó téma, az abortuszról lesz szó. Meghívott vendégem Bábik Noémi és Súlyok Eszter pszichológus segítőtársam. Velük fogunk ma este beszélgetni. A technikusunk, akinek már most köszönöm a segítségét, Ferenci Márk. Az adás telefonszáma 061-374-0904-es. Ha valaki szeretne a meghívott vendégünktől, illetve Esztertől vagy tőlem bármit kérdezni, ne fogja vissza magát, hívjon bennünket bátran. Kérlek, Eszter, beszélj magadról pár szót. Miért is vagyunk ma itt az abortusz témájában? Miért fontos ez?
Kívánok a kedves nézőknek. Engem pszichológusként az abortusz nagyon, nagyon sok területen mozgat meg, és azt gondolom, hogy nagyon fontos erről beszélni, hiszen nagyon sokrétű veszteségről beszélhetünk. Ezek a nők, akik ezen mennek keresztül, mind előtte nagyon nehéz dolgokkal néznek szembe, közben sok traumával. Távoznak, és utána sem könnyű erről beszélniük, illetve a társadalom nehezen tudja fogadni, vagy lereagálni ezt a helyzetet a családjukon belül is. Nehéz ezt a dolgot megosztani, illetve nyilván örökbefogadási szakemberként akár erről is lehet beszélni, hogy vajon alternatívája-e az örökbeadás az abortusznak, hogy hogyan lehet jól segíteni ezeket a nőket, akár hogy hol lehet, milyen pontokon lehet belépni abba, hogy őket segítsük.
Nagyon szépen köszönöm, és kérlek, Noémi, mutasd be egy kicsit magad a hallgatóknak, mert te vagy, akiről még így nem tudnak a hallgatók.
Jó estét kívánok én is mindenkinek, Bábik Noémi vagyok. Én az Ipoly völgyéből érkeztem Letkissről, és egyébként hitoktatóként, főállású hitoktatóként dolgozok itt a Váci Egyház megyében, és emellett végeztem az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán mentálhigién és közösség és kapcsolatépítő mesterszakot, és ennek során volt a kutatási témám az abortusz. Ezzel foglalkoztam az utóbbi néhány hónapban, az utóbbi évben.
Miért választottad ezt a témát?
Igazából középiskolában többször szóba került ez az abortusz téma, főleg hittanórán, és bennem nagyon mély nyomot hagyott egy kis film, aminek az a címe, hogy Néma Sikoly. Uh-huh. És sokat gondolkodtam ezen, hogy egyébként az életem több területén is jelentkezett az abortusz témája, de talán ez volt az a kiinduló pont, amivel annyira azonosulni tudtam, és annyira megérintett, hogy utána egy fontos téma lett számomra.
Uh-huh. Ez a film, ez egy művi abortuszt mutat be.
Így van.
Itt nagyon fontos megkülönböztetni, hogy amit Eszter így az örökbefogadás kapcsán megemlített, hogy ugye nem csak a művi abortuszról, hanem a spontán abortuszokról is gondolkodhatunk közösen, hiszen óriási veszteség egy várt, meg nem született magzat elvesztése is.
Így van.
Mi volt a dolgozatoddal kapcsolatban? Hogy fogtál ebbe bele? Hogyan lehet elérni azokat a nőket, akik abortuszon estek át?
Ez rendkívül nehéz volt. Először egy egyetemi feladat kapcsán kellett életút interjút készítenünk, és teljesen véletlenül találtam rá egy hölgyre, aki hajlandó volt tanúságot tenni többször így élőben nyilvánosan az ő saját abortuszáról, és őt merészkedtem megkeresni ezzel, hogy ő talán így, ha már másoknak is nyilvánosság előtt beszél, akkor talán nekem is adna interjút, és ő készséges volt. És aztán ez az interjú lendített tovább a további érintett nőknek a felkutatásában. Nem volt könnyű, igazából a média felületeken keresztül sikerült megszólítani ilyen internetes Facebook csoportokon keresztül nőket. Viszont az is tapasztalat volt, hogy voltak olyan nők, akik, vagyis többnyire akik megkerestek, és igennel feleltek a megkeresésre, azok szerettek is volna beszélni az ő traumájukról, mert hogy az abortusz egy trauma, ők traumaként élték meg ezt az eseményt.
Akkor ezek az interjúk anonimak?
Igen, teljesen anonimak.
Ez nagyon fontos szerintem ebben a nagyon érzékeny témában is.
Így van.
Mi volt a kutatásod tapasztalata?
Ugye én saját kérésre végzett abortuszokkal foglalkoztam, tehát olyan nőkkel, akik saját kérésükre súlyos válsághelyzetre hivatkozva kértek abortuszt. És megpróbáltuk közösen keresni azokat az okokat, ami miatt elett döntök. És a tapasztalat az volt, hogy nagyon fontos szerepe volt ebben az erős családi kapcsolatok hiányainak. Nem állt mellettük senki, vagy kevesen, vagy olyan támogató kapcsolat, párkapcsolat, akik megerősítették volna őket abban, hogy megtartsák a babájukat.
Milyennek a törvényi háttere? Ez lehetséges? Erre hivatkozni?
Igen, lehetséges. Magyarországon ma 4 okból kérhet valaki abortuszt, vagy végezhetnek abortuszt. És ezek közül az első, hogyha a nő egészségügyi veszélyhelyzetben van, a másik, hogyha a magzat fogyatékos, vagy életellenes rendellenessége van, a harmadik, hogyha bűncselekmény következménye, a foganás, és ugye a negyedik a súlyos válsághelyzet, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy bármi lehet, ami súlyos testi vagy lelki megrendülést okoz az édesanyának.
És akkor egy ilyen anyuka, amikor érzékeli, vagy rájön, hogy várandós, akkor mit kell tennie? Mi ennek a menete? Mi ennek a fizikai része? Tehát mondjuk észreveszi, hogy állapotos.
Igen, ilyenkor mindenképpen először orvosi vizsgálatra mennek az édesanyák, és utána, amikor már biztosak benne, hogy nem szeretnék a magzatukat megtartani, a babájukat megtartani, akkor kötelesek megjelenni a családvédelmi szolgálatnál 2-szer, ahol ugye az első alkalommal megpróbálják őket a magzatuk megtartása érdekében informálni, tájékoztatni, és hogyha továbbra sem, tehát hogy a második alkalom előtt, tehát második alkalommal is, amikor elmennek, akkor is szeretnék a magzatukat elvetetni, akkor pedig az abortusszal kapcsolatos információkat hagyják át nekik.
Azt szeretném megkérdezni, hogy a kutatásod során mit tapasztaltál, megfelelő minőségű ez a segítségnyújtás vagy tanácsadás?
Igazából azokból az interjúkból, amiket én készítettem, abból az derült ki, hogy ez többnyire ilyen rutin eljárás. Tehát, hogy nem nyújt valódi segítséget sajnos az édesanyáknak abban, hogy igazán számukra, az ő élethelyzetükre jó döntést hozzanak. Tehát, hogy sokkal több támogatásra lenne szükségük, és más jellegűre is.
Igen, itt ehhez így nagyon tudnék kapcsolódni a más jellegű támogatáshoz, mert hogyha belegondolunk abba, hogy adott egy édesanya, adott egy nő, akinek ugye súlyos krízis bekerül ő, illetve az élete, hiszen valami miatt valószínűleg egyedül maradt ezzel a problémával, és ő nagyon kiszolgáltatva érzi magát, akkor nagyon fontos volna pont ezen a ponton egy személyes segítő kapcsolatba kerülnie, ahol valaki őt hallgatja meg, mert abban az állapotban, ahol ez tulajdonképpen ez a krízis egy módosult tudatállapot, ő nem biztos, hogy alkalmas arra, hogy befogadó legyen olyan információkkal, amiket nem úgy él meg, hogy azok ő rajta segítenek, és hogy nagyon fontos lenne ezekkel az anyukákkal valamiféle őrájuk irányuló segítő folyamatot kezdeményezni, akár csak egy-két alkalommal, amikor ő a saját félelmeit, a saját jóllétét, a saját krízisét helyezhetni előtérbe. És lehet, hogy ez a megkönnyebbülés, hogy őt valaki megérti, hogy őt valaki megtartja, ez nyitottabbá tenni arra, hogy másban is tudjon gondolkodni, de hogy talán valamennyi hallgató volt már élete során néhányszor olyan helyzetben, amikor nagyon súlyos válságba került, teljesen más okból, nem annyira vagyunk ilyenkor befogadó készek bármi egyébre, mint a folyamatos túlélésre való törekvés, tehát hogy itt fontos és jó lenne, hogyha valamiféle segítség kicsit más minőségben tudna érkezni.
Ezzel egyet értesz?
Igen, meg tudom erősíteni az interjú alanyaim közül is többen ezt megerősítették, hogy ilyenkor egy olyan időszakban vannak, amikor ugye nem, tehát hogy 12. hétig lehet elvetetni a magzatot. Tehát az egyik interjú alanyom ezt a képet hozta, hogy olyan érzés volt neki, hogy villogott egy piros lámpa. Tehát, hogy szorít a határidő, és ilyenkor ebben a krízis helyzetben sokkal nehezebben tudnak átgondolt, érett, felelős döntést hozni, és nagyon szorítja őket a határidő is.
Igen, általában ezek az anyák nem az első percben veszik észre azt, hogy ők várandósak. Hívásunk van egy pillanat. Jó estét kívánok, itt vagyunk.
Kívánok, dicsétessék a Jézus Krisztus. Elnézést, csak egy kérdésem lenne, hogy azokhoz a személyekhez, akik ezt az abortusz végrehajtják nagy számban, esetleg fordultak-e és beszéltek-e velük, hogy én ismerek jó néhány ilyen nőgyógyászt és asszisztenst is, hogy fölfogják-e, hogy ők mit csinálnak. Most már tulajdonképpen csak annyit teszek hozzá, 1956. június 4-én, tehát pont Trianon évfordulóján legalizálták Magyarországon az országgyűlés az abortuszt, tehát onnantól kezdve vált ez szabaddá, szabad a gazda, több mint 7 millió magzatot mészároltak le azóta nőgyógyászok, tudjuk, kik ezek a személyek, gyakorlatilag 100%-ban férfiakról van szó, hogy ezek az emberek, akik nagy számban nem csak, hogy ezt csinálják, hanem adott esetben még haszonszerzésre is ezt felhasználják, hogy esetleg...
Köszönjük beszél. Szépen, hogy...
Ennyit
hogy
akartam csak hozzátenni. Jó. Köszönöm szépen,
nagyon, viszonthallásra. Nagyon szépen köszönöm viszonthallásra. Ma esti vendégünk Bábik Noémi, a témánk egy nehéz téma, az abortusz. Erről beszélgetünk, és látom, így meg is mozgatja rögtön a hallgatókat. Ez fontos téma nagyon. Továbbra is erről beszélgetünk, ha kérdésük van, akkor tegyék föl nyugodtan. Mit meséltek ezek az asszonyok? Hogyan élték meg ezeket a helyzeteket?
Általában ez egy nagyon nehéz élethelyzet. Ugye a társadalomban az abortusz egyébként is tabu. Hát egy stigma, megbélyegzés, övezés, amikor orvoshoz fordulnak, ez akkor sincs másként. Ráadásul ez az abortusz egy műtéti beavatkozás, ami ugyan rutin műtétnek mondják, de minden műtét azért valamelyest megviselheti, vagy minden orvosi beavatkozás megviselheti az embereket, így ez is. És általában beszámoltak arról, hogy szorongás övezi már azt, amikor bemennek az abortusz műtétet elvégezni. Tulajdonképpen azzal, hogy ez nekik mekkora lelki nehézség, azzal nem foglalkoznak, tehát valóban egy ilyen rutin műtétként hajtják végre, és nincsen, aki támogassa őket. Sokak egyedül érkeznek erre az abortusz műtétre. Van, akit elkísér a párja, ugyan ez tud támogató lenni, de akkor is megpróbáló ez a helyzet.
Tehát valamilyen szinten ezek az anyák magukra maradnak.
Igen.
Egy bizonyos ponton túl már nem lehet őket kísérni. Mit gondolsz arról, Noémi? Lehetne nekik ott a kórházban segítséget nyújtani, amikor ott a műtétre várakoznak? Mert azt hiszem, hogy néhány órát azért várakozniuk kell. Nem tudom pontosan a gyakorlati részét, de ott elég hosszú időt várakoznak, mielőtt ezeket a műtéteket végrehajtják.
Igen, igen. Hát ez egy nehéz kérdés, mert nem voltam még ilyen várakozási helyzetben, és nem tudom, hogy mik ennek a keretei, de az biztosan más segítség lehet, hogy akár a ott dolgozók, ha egy ápoló kedvesen és megértően fordul feléjük erről, többen is beszámoltak az interjúkban, hogy mennyi erőt adott nekik, amikor valaki emberileg is fordult hozzájuk, és nem tárgyként, a munkája tárgyaként. És valóban hosszú időt várakoznak, tehát, hogy arról is volt egy beszámoló, hogy ugye itt nagyon nehéz helyzetek is vannak, és egy helyen mondjuk többen várakoznak abortuszra, és valaki mondjuk végignézi azt, ahogy 5-6-an, 7-en már előtte elmennek erre a műtétre, és látja, hogy hogyan érkeznek vissza, és például ez is rémületet kelt, hogy ilyenkor nagyon fontos lenne, hogy valaki csak esetleg ott áll mellettük, és meghallgatja őket, vagy próbálja őket támogatni ebben a helyzetben.
Pont ezeket a réseket próbálom megtalálni, hogy hol lehetne ezeknek az asszonyoknak segítséget nyújtani. Tehát ezért próbálom azt kérdezni, hogy mit találtál így a kutatásod során, hogy melyik réseknél lehetne belépni. Ugye van itt az észrevett várandóság, az az egyik, amikor a családgondozóval beszélget, és aztán van egy, amikor már ott a műtét előtt várakoznak. Tehát itt van két hely is, ahol talán segítő személyként, anélkül, hogy befolyásolnánk a döntését, nyilvánvalóan lehetne talán valamiféle segítséget nyújtani.
Így van, ezeken a pontokon szerintem nagyon is fontos lenne támogatóan jelenni, hogy ezt a krízist jobban tudják viselni.
Megtörténik ez a beavatkozás. Mi történik utána ezekkel az asszonyokkal?
Hát változó. Ugye van, ahol romokban érkeznek, mármint, hogy a párkapcsolatuk romokban van, mert az abortusz az hatással van a párkapcsolatokra is. Sokszor jelzi azt is már az, hogy valaki abortuszra megy, hogy a párkapcsolata az nem stabil, nem biztos. Szóval egy ilyen traumatikus esemény után nem biztos, hogy mindig támogató légkör veszi őket körül, és aztán rövid az a tapasztalat, hogy egy-két napos felépülés után visszaállnak dolgozni, ami egyébként nem feltétlenül jó, mert nem kerül feldolgozásra ez az esemény.
Tehát, hogy fizikailag az orvosok azt valószínűleg engedélyezik, hogy visszaálljanak dolgozni.
Így van, igen.
Mert gondolom, hogy nem olyan nagyon megterhelő, hogyha nincsen szövődmény. Minden esetre lelkileg is erre időt kellene szánni. Ha valakivel megtörténik ez a dolog, akkor mégiscsak szálljon erre időt. Eszter, mit gondolsz erről?
Én is nagyon fontosnak tartom, hogy erre időt lehessen szánni. Talán az volna a legfontosabb, hogy ez egy látható teherré váljon, és hogy látható teherré váljon már maga a krízis is, hiszen valóban a nők kerülnek ebbe a helyzetbe, de hogy ugye a nő mögött mellett ott kéne állnia az apának, ott állhatna a család, hogyha lenne a kapcsolatok, a szociális háló akár, és hogy mégis ezek a nők így nem láthatók, elvesznek ebben a rendszerben, mint ahogy Noémi is mondta, ott várnak, nézik, ahogy elviszik a többieket, lehet, hogy a terhes patológián frissen szült anyukák mellé fektetik be ezeket a nőket, ami gondoljunk bele, hogy mindenki számára milyen rettenetesen traumatikus, valóban ki lehetne ezt, azt gondolom, használni ezt az időt akár jól is, akár úgy is, hogy akkor és ott, vagy később ők kevésbé sérülten kerüljenek ki ebből a történetből, ami ugye segítene aztán mondjuk az otthon maradó gyerekeiken, vagy a párkapcsolatuk megmentésén. Tehát itt azért lehetne erőforrásokat mozgósítani. ehelyett ugye ez titok marad, szégyen marad, és hogy hát igen, valóban generációkon át ma már idős nők részére is ez egy ilyen fájó titokként kíséri végig azoknak az életét, akik ezt a nehéz döntést meg kellett, hogy hozzák, és ma sem könnyű erről beszélni egy főnöknek, akár szabadságot kérni, vagy elmondani egy barátnak, egy munkatársnak, hogy miért is szomorú az a nő, aki ezen ment át, és hogy ez valóban tud orvosilag és fizikailag is nagyon traumatikus lenni.
Tehát ezek az asszonyok átesnek ezen a beavatkozáson, vagy lányok, és visszaállnak a hétköznapokba, de valami mégis megváltozott.
Így van. Van, ahol nem azonnal jelentkeznek ezek a jelek, hogy valami megváltozott, van, ahol eltelik egy év, két év, vagy akár több év is, de van, ahol aztán rögtön. Gyakran ezek a nők ugye rémálmokat élnek át, tehát hogy elég sok esetben újra álmodják ezt a traumatikus élményt, vagy betörnek az abortusznak az emlékképei akár, úgyhogy nehéz feldolgozáson mehetnek keresztül.
Valószínűleg nem fordulnak támogatásért. Itt megint ugye a feldolgozásban magukra maradnak, hogy ezt kivel tudják megosztani. Erre irányult a kutatásod?
Nem irányult, de ugye az interjúkból az kiderült, hogy valóban ezt meg tudom erősíteni, hogy az interjú alanyaim nem fordultak segítségért többnyire. Tehát jó részük nem fordult segítségért. Ugyanakkor az, hogy ők szerettek volna beszélni erről, ez azt jelzi, hogy mégis valamilyen szinten szükségük lenne a támogatásra, mert hogy az én felhívásomat elfogadták, úgymond, és ők maguk jelentkeztek ezekre az interjúkra önként, illetve többen azt is mondták, hogy érezték, hogy erről a traumáról még beszélniük kell, és hogy ez volt az apropója annak, hogy végül is interjút adtak.
Hát, hogy igényük lenne ezeknek a nőknek arra, hogy tudjanak erről beszélni, hogy meg tudják osztani ezt a vesztességet, igen, meg az érzéseiket a dologgal kapcsolatban. Mennyi idő telik el egy ilyen abortusz után, egy ilyen műtét vagy beavatkozás után, amikor már úgy jól vannak?
Ez változó lehet. Lehet, hogy több év, lehet, hogy több tíz évig hordozza valaki ezt, és nem is beszél róla, nem dolgozza föl, az is lehet, hogy rögtön elindul a feldolgozása, és akkor viszonylag egy ilyen gyászfolyamat, azt hiszem, két évig tart, és ez is egy gyászfolyamat tulajdonképpen, az abortusz is, a meg nem született babának az elgyászolása.
Mit gondolsz erről, Eszter?
Hát valóban sokféleképpen lehet gyászolni. Ez egy olyan gyász, ami ahogy az anyasággal van kapcsolatban, amiben tulajdonképpen, és mint minden pre- és perinatális gyász esetében az anyuka, aki hát valamilyen szinten anyává vált azáltal, hogy hordozta ezt a kisbabát, és hogy meghozta ezt a nehéz döntést, hogy ő így saját részét is elveszíti, mint ennek a babának az anyukája. Ennek a babának ő már nem tud az anyukája lenni, és hogy ez egy nagyon komplikált gyász is lehet akár. Van olyan, akinek ez nem annyira nehéz, de hogy ez nagyon sok minden egyébtől is függ, alapvető személyiség jellemzőktől, kötődéstől, és nagyon sok minden mástól, de azt gondolom, hogy ez senkinek nem egy könnyű döntés. És hogy mindenkinek jó lenne, hogyha megadatna az, hogy gyászolhasson, hogy ez nem lenne tabu, és hogy nem kellene ennyire magukra maradniuk ezeknek a nőknek.
Mai meghívott vendégem Bábik Noémi, Súlyok Eszter pedig a műsorvezető társam. A zene után innen folytatjuk. Látjuk az urat, eljött közé.
sem. Láttuk a fát, hol volt a fére, emlékszem még minden sebére, én nem hiszem.
Ma esti vendégem Bábik Noémi, műsorvezetőtársam Súlyok Eszter. A mai témánk az abortusz. Noémi, ott hagytuk abba, hogy meg kellene teremteni azt a lehetőséget ezeknek az anyáknak, akik elszenvedik, átélik, vagy maguk kérik ezt a beavatkozást, hogy ezt a gyászfolyamatot megélhessék. És hát van erre jó időpont, ezen gondolkodtam, hogy egyáltalán érdemes ezt megkérdeznem. Hogy, ahogy mondtad, hogy van, aki 20 év múlva, vagy 10 év múlva, vagy akár azonnal el tudja kezdeni ezt a gyászmunkát, amit hát óhatatlanul valahogyan meg kell majd élnie. Volt-e valami olyan történet, egy olyan eset, ami így téged megérintett nagyon az interjú felvételek során?
Hát azt kell mondjam, hogy egyébként mindegyik megérintett nagyon, de az első interjúm az egy olyan hölgyel készült, akinek egy lelki élményén keresztül sikerült a poszttraumás, tehát az abortusz utáni tünetekből meggyógyulnia. És ugye ebben a történetben egy olyan hölgyről van szó, aki nem is gondolkodott azon, hogy abortuszt kérjene. Egy nagyon speciális helyzetben volt, egy éjszakás kalandon esett át, és utóbb kiderült, hogy a fiú, akivel ez megtörtént, neki van egy menyasszonya, aki szintén babát vár. Tehát, hogy ebben a szorult helyzetben történt az ő abortusza, teljesen egyedül magára volt hagyva, és ő évekig nem is foglalkozott ezzel, majd később talált egy keresztény házastársat, aki által ő is megtért. És akkor, amikor ő nekik gyermekeik születtek, akkor újult ki úgymond ez az úgynevezett posztabortus szindróma, tehát emlékképek betörése, rémálmok előretörése, vagy betörése, és depressziós tünetek, és ebben a helyzetben, amikor úgy érezte, hogy már senki nem segíthet, akkor látott egy alakot, egy alkalommal, egy 30 év körüli férfit, és egy 9 éves forma kislányt, és hát ez az alak, ez Jézus volt, az ő elmondása szerint, és a kislány pedig az, akit ő abortált. És akkor sikerült beszélni ezzel a kislánnyal, aki elmondta, hogy megbocsátott neki, és ugye Jézus is, a férfi is elmondta, hogy megbocsátott neki, és ezután felépült ezekből a depressziós tünetekből.
Ez tényleg egy csodálatos történet. Eszter, hozzád fordulhatnak-e, hogyha ilyen helyzetben vannak? Tehát ez a poszttraumás szindróma, azzal pszichológusként mit gondolsz? Érdemes-e ezekkel a dolgokkal foglalkozni?
Igen, azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes. Hozzám is szoktak fordulni abortuszon átesett nők, nem olyan gyakran. Pedig hát valószínűleg nagyon sokaknak lenne erre szüksége. Azt gondolom én is, hogy az, hogy valaki legkésőbb, amikor már anyává tud válni a gyermekének, akkor ezt nem nagyon lehet lesöpörni az asztalról. Lehet ezzel, azt gondolom, megbékélni, lehet ezzel együtt élni, de hogy nem szégyen segítséget kérni, és hogy talán pont ezt tudja egy ilyen segítő kapcsolat, ezt a szégyentől való mentesítést, az elfogadást, azt, hogy, hogy saját magának meg tudjon bocsájtani az ebben való segítést, és hogy én nagyon remélem, hogy egyre többen tudnak segítséget kérni azok közül, akik ezen átestek.
Eddig mindig a művi abortuszról beszéltünk. Mi a helyzet, amikor spontán abortuszt élnek át az anyák?
Hát ez is egy nagyon nehéz téma. Én estem át ilyen vetélés következtében elvégzett abortuszon. Nagyon nehéz volt. Többek között azon is átmentem, amit említettem, amikor így mindenkit összeraknak egy nagy korterembe a frissen szült anyukát, a halálos betegséggel élő, vagy hát szóval, hogy létező magzatot még hordó anyukát, az elvetélt anyukát, és esetleg az abortuszos anyukákat, és hogy ez azt hiszem, hogy mindenki számára egyaránt nagyon traumatikus. Nyilván nem akarom összehasonlítani, mindenkinek megvan a maga a fájdalma egy ilyen helyzetben. Nagyon fontos lenne erről is tudni beszélni. Nagyon fontos lenne, hogyha érzékenyen közelítene az egészségügy bármely dolgozója egy ilyen kérdéshez. Hogyha igenis kapnának ezek az anyukák is segítséget, ebben a bizonyos várakozási időszakban például, amiről beszéltél is, amikor ők csak várnak, és nem lehet tudni, hogy 8-kor viszik, vagy délután 4-kor viszik, de ő ott várakozik, és fél, és gyászol.
Igen, pont ez fogalmazódott meg bennem, hogy ezek a spontán abortuszok, vagy ezek a befejezett művi dolgokra várakozó anyáknak mekkora szüksége lehetne a segítségre.
Így van.
Illetve akár pároknak is, mert hiszen itt a férfi is erősen gyászol.
Így van.
Noémi, a te interjú alanyaidnál mennyire voltak jelen ezek az apák, akik gondolom nem nagyon jelentek meg az anyák életében?
Hát volt így ilyen és olyan példa is. Volt olyan hölgy, akit elkísért a párja az abortuszra, és támogatóan jelen volt. Ugye ebben az esetben pontosan az apa szerette volna mindenképpen az abortuszt, és és az édesanya nem. De nagyon sokszor magukra maradtak, és egyedül mentek el, tehát több volt az olyan példa, amikor az apa ilyenkor eltűnt a képből, és nem támogatta, sőt, még volt olyan, akit szóban bántalmazott is, és mondjuk gyermekgyilkosnak nevezte a nőt, annak ellenére, hogy ő mondta, hogy az abortusz válassza.
Hát itt ismét ugye megfigyelhetjük azt, hogy milyen nagyon-nagyon-nagyon nehéz élethelyzetek vezetnek oda, hogy valaki ezt a döntést hozza, hiszen itt akkor egy bántalmazó kapcsolatról beszélhetünk, amiben mondjuk ez az anyuka, vagy ez a nő akár felismerte, akár nem, de hogy kiszolgáltatott helyzetben bántalmazást élt meg a gyermeke apjától, és hát ebből kellett valamerre menekülnie.
Így van, hát sajnos nagyon jellemző, hogy bántalmazó, tehát hogy a bántalmazó kapcsolatok nagyobb eséllyel fordul elő az abortusz. Ez is a kutatásban így megjelent, és nem csak ugye a párok részéről, hanem még az az érdekes, hogy a nőknek az édesapjával való viszonyával kapcsolatban is megjelent ez, hogy gyakoribb az, akit elhagyott az édesapja, és vagy nem volt vele olyan jó kapcsolata, távoli kapcsolatban állt, vagy volt olyan, akit sajnos bántalmazott is, és megerőszakolt, és ezek együtt, nagyobb eséllyel jár együtt ezzel az abortusz.
Tehát azok az anyák gyakrabban döntenek az abortusz mellett, akik valamikor gyermekkorukban átélhettek valami olyan jellegű bántalmazást, vagy egy elhagyást, vagy elhanyagolást azért a saját szülői részről, ami miatt aztán később ilyen helyzetbe kerülnek, ahol ilyen súlyos, nehéz döntéseket hoznak meg.
Így van.
Talán itt azért vonhatunk párhuzamot azzal a faktorral is, amit említettél, bár ugye nem látom a statisztikát, vagy nem ismerem, de hogy, hát, hogy ez a nehéz élethelyzet, a kapcsolatok hiánya, a rossz szociális és anyagi körülmények, tulajdonképpen mind lehetnek következményei ennek a bizonyos nehéz gyermekkornak, és hogy ez egy ilyen, azt hiszem, hogy ez egy nagyon összetett probléma, de hogy a támogató kapcsolatok, a biztos érzelmi háttér, azok biztos, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokat segítenek minden nehéz helyzetben, egy ilyenben is. És hogy hát fontos, hogy odafigyeljünk egymásra.
Mi volt még, amit megemlítenél a rádióhallgatóknak, ami érdekes, ami figyelemfelhívó, amiről mindenképpen tudjanak?
Talán arra, hogy mennyire tabu is ez az abortusz téma, és hogy mennyire nem beszélünk róla. Volt egy interjú alanyom, akinek a családjában több abortusz is történt, tehát hogy ő is esett át abortuszon is, a két testvére is, az édesanyja is, és a nagymamája is. És ugyan tudott ezekről az eseményekről, de az tűnt fel az interjúból, hogy igazán ők nem tudták egymást segíteni abban, hogy megosztották volna egymásra ezeket a traumatikus élményeket. Tehát, hogy mindannyian átélték ezt, és mégsem tudták egymásnak a fájdalmát meghallgatni és megosztani egymással. És hogy ez szerintem nagyon fontos.
Hát, hogy próbáljanak egymásnak segíteni ezek az anyák. Nagyon nehéz, ez ilyen több generációra kiható dolgok, és hogy bizony én is sokat találkozom olyan családokkal, akik elmennek eltétetni, így szokták mondani. És hát, hogy ez egy ilyen tabu, mindenki tudja, de mégsem lehet nőként, anyaként sem erről beszélni otthon, hogy pontosan mit is jelent ez, vagy hogyan élem én ezt meg, hogy ez fájdalmas-e nekem, vagy nem, szomorú vagyok emiatt, vagy nem, mert ilyen evidensnek veszi a többi személy is, aki körbevesz, és átélte ugyanazt a szörnyűséget, amit én, hogy mégiscsak ez a döntés született, teljesen mindegy, hogy külső vagy belső okból. Mit gondolsz, a külső okok határozzák meg ezeket a műtéteket? Vagy inkább az a lelki válság, amikor egy anya így dönt, vagy egy nő így dönt, hogy nem kívánja megszülni a kisbabáját?
Szerintem együttesen, ahogy Eszter is mondta, hogy ez egy nagyon összetett probléma, tehát ebben mind benne vannak a külső tényezők, akár nehéz gazdasági helyzet, vagy igen, nehezebb helyzet, vagy hát igen, a belső lelki okok is szerepet játszanak. Hát, hogy ez egy nagyon összetett probléma, és erről szerintem így érdemes csak gondolkodni.
Azt szeretném megkérdezni tőled, Noémi, hogy fordulhatnak-e hozzád segítő beszélgetésre olyan asszonyok, akik átérték ezt a poszttraumás stresszt, és megérték az abortuszt?
Igen, szeretettel hallgatok meg mindenkit.
Akkor itt a rádióban majd az elérhetőségedet meg tudjuk adni.
Rendben.
Eszter, tudsz segíteni azoknak az anyáknak, akik most ezt a műsort meghallgatják, és gondolkodnak rajta, hogy segítségért fordulnak hozzád?
Igen, szeretettel várok mindenkit, és azt tudom ígérni, hogy egy nagyon elfogadó, nagyon ítéletmentes légkörben tudom őket meghallgatni, és gondolkodhatunk együtt abban, hogy hogyan tudnának szembenézni, hogyan tudnák feldolgozni azt, ami velük történt, és hogyan tudnák ezt valahogy így integrálni a jelen életükbe.
Ma esti műsorvezető társam Sólyok Eszter pszichológus, meghívott vendégem Bábik Noémi, mentálhigiénés szakember, a technikusunk Ferenci Márk, köszönjük szépen a munkáját. Az abortuszról beszélgettünk, fontos téma, azt gondolom, és nagyon aktuális mindig. Köszönjük szépen, hogy velünk voltak. Szép estét kívánunk mindenkinek.
Szép estét kívánunk én.
Mit tehetnék érted? Életvédelmi műsort hallottak Katona Andreával.